Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
10 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Európa tűzzel játszik, a béke és a háború határmesdjén egyensúlyoz, jelentette ki a miniszterelnök reggel a Kossuth Rádióban. Orbán Viktor azt mondta, Magyarországot kétszer kényszerítették bele olyan háborúba, amely tragikusan pecsételte meg az ország jövőjét. Szerinte a nyugat háborúpárti kormányt akar létrehozni, hogy ne bontsuk meg a háborúpárti egységet, ehhez baloldali ágenseket pénzelnek. Az európai parlamenti választások tétje, hogy hány voksot kapnak a háború, és mennyit a békepárti erők, tette hozzá. Olyan európai biztonsági megoldást kell találnunk, amiben az oroszok is benne vannak, és amelyben mindenki biztonságban érzi magát, mert ez garantálhatja azt, hogy nem tör ki fegyveres konfliktus, mondta a kormányfő. A szomszédos országok átlagárához kötik a magyar üzemanyagárakat, kihagyva a regionális adatokból Lengyelországot, Csehországot és Bulgáriát, közölt a miniszterelnök. Hangsúlyozta, jogos elvárás, hogy a magyar emberek olyan áron juthassanak hozzá az üzemanyaghoz, ahogy ebben a régióban más országok polgárai. Beszélt arról is, háborús felárat fizetünk a boltokban és a gazdasági növekedés terén, béke esetén duplája lehetne a GDP bővülés és kevesebb a védelmi kiadás. Magyarországnak versenyképessége javítása érdekében szüksége van a kínai kapcsolatokra, a két ország közötti együttműködés erősítésére. Ezt mondta a nemzetgazdasági miniszter Budapesten a Kína-Magyarország övezetés út pragmatikus együttműködés tematikus fórumon. Nagy Márton szerint hazánk minden adottsággal rendelkezik ahhoz, hogy a kínai áruk logisztikai központja legyen. Fontosnak nevezte a közúti, vasúti és logisztikai infrastruktúra fejlesztését, valamint üdvözölte, hogy a legnagyobb kínai bankok már megjelentek Magyarországon. A kormány a továbbiakban azt szeretné elérni, hogy újabb belföldi projektek kerüljenek a társfinanszírozású beruházások listájára. Xi Jinping kínai elnök jövő héten, május 8-a és 10-e között tesz látogatást hazánkban. Az Európai Bizottság évvégéig meghosszabbítja azokat az ideiglenes intézkedéseket, amelyek lehetővé teszik az uniós tagországok kormányai számára, hogy állami támogatást fizessenek a piaci zavarok által érintett mezőgazdasági és halászati termelőknek. Előbbieknek 280 ezer euróig terjedő pénzügyi támogatást, utóbbiaknak 335 ezer eurót nem meghaladó állami szubvenciót lehet adni. Az alacsony lakásépítési aktivitás csak néhány nagyobb beruházás élénkítette az első negyedévben, ismertette a Központi Statisztikai Hivatal. 2779 új lakás épült, 23%-kal kevesebb, mint egy évvel korábban. A kiadott építési engedélyek és egyszerű bejelentések alapján építendő lakások száma 4524 volt, 9,3%-kal maradt el a 2023 azonos időszakitól. A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adatai alapján még egyszer sem volt olyan alacsony a regisztrált álláskeresők száma április hónapban, mint idén, hívta fel a figyelmet a foglalkoztatás politikáját felelős államtitkár. Comba Sándor ismertetése szerint tavaly áprilishoz, valamint az előző hónaphoz viszonyítva is további, mintegy 5-5 ezer fővel csökkent a regiszterben szereplők köre, így abban jelenleg mindössze 230 ezeren vannak. A nemzetiségi nyelv és irodalom tárgyak írásbeli vizsgáival ma megkezdődött a 2023-24-es tanév május-júniusi érettségi vizsgaidőszaka. Az Oktatási Hivatal közleménye szerint a következő hetekben 1161 helyszínen várhatóan több mint 112.700-an érettségiznek. A terrorelhárítási központ és a rendőrség megerősítette a magyarországi vallási közösségek védelmét. Előzőleg a kommandósok bilincsben vitték el azt a 15 éves érdi fiút, aki TikTok oldalán magyarországi meccset elleni terrortámadással fenyegetőzött. A fiút a kazincbarcikai rendőrkapitányságról szállították Budapestre. Kiderült, hogy sem robbanó szerkezettel, sem bűntársal nem rendelkezett, mindössze közösségi oldala népszerűségét szerette volna növelni. Joe Biden elítélte az erőszakos egyetemi tiltakozásokat, amelyeket Izrael gázai övezeti hadművelete vált ki az Egyesült Államokban, de védelmébe vette a békés tiltakozáshoz való jogot, mint az amerikai demokrácia egyik fontos elemét. Most először szólalt meg az ügyben. Donald Trump, republikánus párti elnökjelölt aspiráns, a radikális baloldal tette felelőssé. Az Egyesült Államok több száz egyetemén tartottak már megmozdulásokat az elmúlt két hétben, sok helyütt erőszakosakat, számos helyen nyíltan zsidó ellenes megnyilvánulásokkal. Végül az időjárásról. Általában borult az ég, de északkeleten több órára kisüt a nap. Ismétlődő jelleggel előfordulhat eső, zápor, néha zivatar is, sokfelé élénk szél fúj. A csúcshőmérséklet 23-24 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Zöld hullám. Felelősen együtt a földért.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. Mai adásunkban folytatjuk az atomenergia és a zöld energia kérdéskörével foglalkozó összeállításunkat. A témáról Németh József Lukács biofizikus, a Szegedi Tudományegyetem mérnöki karának tanára és dr. Vasárus Gábor László geográfus, a Regionális Kutatások Intézetének munkatársa mondják el véleményüket.
Gyakorlatilag egy eléggé kutyafuttában áttolt szabályozási folyamatban az atomenergiát gyakorlatilag beemelték az egyébként. Én fizikusként a megújuló energiát azt nagyon-nagyon rossz elnevezésnek tartom, én maradnék inkább az időjárás függő energiatermelés. Mert időjárás függő, tehát folyamatosan imádkoznunk kell, legyen kellemes 25 fok, erre nem tudjuk alapozni az energiatermelésünket. És amiatt meg, hogy az olcsó orosz gáznak a forrása el lett vágva nagyobb részt, emiatt kutyafuttában beemeltük a kibocsátással nem járó, tehát a zéró kibocsátású energiáknak szokták, hát ugye ez most mennyire zéró, mennyire nem zéró, de a alacsony kibocsátású energiatermelés, ez talán a legkorrektebb megfogalmazása, tehát az alacsony kibocsátású energiatermelésre áthangolták az EU-nak a szabályozását, és ebbe belett emelve az atomenergia is, és ebben gyakorlatilag két nagyon erős gazdasági blokk feszül egymásnak az Európai Unión belül, vannak az atomenergiát támogató országok, ezek közül a legfontosabb ugye Franciaország, de fölzárkózik melléjük Lengyelország, Svédország, mi is ott dübörgünk, a csehek, valamint a szlovákok, és gyakorlatilag e közé van beékelődve földrajzi szempontból a teljes egészében atomenergia ellenes elutasító közeg, a Dánia, Németország, Ausztria tengely. Olaszország nagyon érdekes, mert ők ugyan az alkotmányukban elvileg tiltva van az atomenergiának a felhasználása, aminek igazából az oka, mert a 80-as években a maffia elkezdte az atomhulladékot a tengerbe telepíteni, megfelelő anyagi motivációk mellett. Aztán, amikor eltiltották őket az Olaszország melletti tengerbe dobálástól, akkor elvitték Szomáliába. Emiatt aztán az olaszokat gyakorlatilag beleírták az alkotmányba, már pedig itt nem lesz atomerőmű. Na most ezt a szabályozást, ezt Meloni eléggé úgy tűnik, hogy át fogja variálni. Tehát, és megfigyelőként ők nem az időjárás függő energiához ragaszkodó blokkban, hanem az atomenergiát hasznosítani kívánó blokkban foglaltak helyet. Tehát ez a két blokk most nagyon erősen surlódik úgymond egymással, hogy ki fog nyerni, azt egyelőre nem tudjuk, de az biztos, hogy igen nagy atomenergia beruházásokat írtak alá a svédek is. A franciák gyakorlatilag most már rekordszinten termelnek ismét, tehát volt két év, amíg a Covid miatt elnapolt karbantartási munkálatok miatt visszaesett a francia atomerőműveknek a kapacitás kihasználása. Erre aztán mutogattak a mindenféle időjárás függő energiatermelők, hogy lásd, itt is van probléma, de azóta most az elmúlt évben, sőt igazából az idén igazán már gyakorlatilag rekord kihasználtsággal működnek ezek az erőművek. Átadtak Finnországban is egy akkora erőművet, ami gyakorlatilag teljes harmadát biztosítja az energiaellátásnak, illetve a lengyelek az egész unió legambiciózusabb atomenergia építési programjába kezdtek bele, amelynek keretében versenyeztetni fogják egymással az amerikai, illetve a koreai beszállítókat. A koreaiak egyébként nagyon-nagyon-nagyon nyomulnak most ezen a terepen, ő nekik az Egyesült Arab Emirátusokban tudtak átadni egy 4 reaktoros blokkot, amely időben elkészült, és a költségvetési előirányzat alatti bekerülésbe volt. Ezzel a referenciával azért elég erős pályázat adható be. Na most kérdés az, hogy ez az Európai Uniós szabályozási környezetben ez mennyire lesz megvalósítható, de hát ez már más kérdés. Tehát itt most egy nagyon erő, ehhez képest ugye a németek továbbra is erőltetik a leginkább a szélerőműves beruházásokat, mert azért valljuk be, itt a 40. szélességi fok fölött napelemben gondolkodni, az pillanatnyilag a napelemek leghasznosabb felhasználási módja az az volna, hogyha fognánk és leszednénk az összeset, és szépen leküldenénk Afrikába, illetve Dél-Amerikába, abba a ráktérítő és a baktérítő közötti területre, ahol az éves ingadozása a napelemnek a termelésének nem 60-80%, mint itt nálunk a mérsékeltőben, hanem ott ilyen 10-12%, tehát egy sokkal egyenletesebb, tehát ott már csak a éjszaka-nappal kiegyenlítésében kellene gondolkozni, ami ugye egy sokkal-sokkal egyszerűbb dolog, mert sokkal rövidebb távú energiatárolást igényel. Tehát igazából jó a napelem. Akkor, hogyha megfelelő helyre telepíted, illetve akkor, hogyha nem a hálózatot szeretnéd, hanem mondjuk szigetszerűen szeretnél ellátni kieső közösségeket. Arra tökéletes a napelem. Tehát Afrikában nagyon sűrűn lehet látni ilyen egyéni vállalkozókat, aki jön egy triciklivel, amin napelem van, és jöhetnek az emberek tölteni a mobiltelefonjukat a piacra. Ameddig ő bevásárol, addig a napelemes töltő megtölti a mobiltelefonját, mert a mobiltelefon az működik. Az adóhálózat is gyakorlatilag napelemmel működik. Tehát ezek kivitelezhetőek, csak azon a körön, tehát ráktérítő-baktérítő között.
Meg tiszta földre, úgyhogy lokáció, az nagyon fontos. Egyébként én azt is kiemelném, hogy mivel a harmadik világbeli országoknak az energiatermelése sokkal károsabb a környezetre, mint az európai, tehát sokkal nagyobb a szén-dioxid intenzitása, hogyha 1 millió eurót elköltünk egy Indiában arra, hogy egy erőművet lecseréljünk, azzal sokkal nagyobb szén-dioxidot spórolunk meg, mint hogyha ezt Európában költjük el. Tehát hogyha tényleg globálisan gondolkozunk, akkor lehet, hogy jobban megérni, hogy az Európai Unió ezeket a napelemeket megvenné, és odaadná szegény országoknak, és szociális szempontból is igazságosabb lenne, másrészt pedig sokkal nagyobb hatása lenne globálisan. Harmadrészt én azt azért fontosan kiemelném, hogy ugye azért az országoknak igen eltérő adottságaik vannak, tehát ugye tudjuk, hogy a magyar tenger a Balaton, de hát azért az mégse ugyanolyan. Azért azt hozzá kell tenni, hogy két dolog az a nagyon, hát hogy mondjam, tehát ez van két ilyen tévhit. Tehát egyrészt az, hogy létezik-e olyan, hogy karbonsemleges energiatermelés, ezt földadósként is tudom mondani, hogy nincs. Tehát bármit építesz, annak pusztán a megépítése, az szén-dioxid lábnyomot, tehát a napelemhez is kell legyártani a szilíciumot, az alumíniumot, amire főtered. Tehát az napelemek Európában a másik legnagyobb probléma, ezért a nagyobb helyen például nem Európában, mert nálunk hova teszik a napelemeket nagy részén? Ki a szántóföldekre. Mi csak nem is barna mezőre kerülnek felhagyott telephelyekre, hanem ki a legjobb minőségű szántóföldekre a városok mellett. Viszont amikor tönkre megy, akkor a szélerőművet, meg a napelemet, meg így elburítják, az betemetik egy réteg föl, de elég rosszul hasznosuló műtrágya valljuk be. Tehát az egyiket annak az újrahasznosítás az egyetlen is megoldó. Ugye szóba került az atomhulladék, ez csak azért szeretném kiemelni, mert ugye ez elég érintett megint csak a földrajz geológia, ugye, hogy ezeket ilyen geológiai tárolóba akarják eljezni, és ugye egyfolytában az interneten ijesztegetik az embereket, de hát a geológusok ezt nem tudják megállapítani, hogy ott most lesz a földrengés, vagy nem. De a geológusok azok nem csak visszafeled meg tudják mondani, hogy 65 millió évvel ezelőtt mi volt, hanem azért eléggé előre is tudnak látni. Tehát a geológusaink jók. A magyar geológusok egyébként világszinten is nagyon jók. Ezért van az egyébként, hogy például magyarországi tároló is teljesen biztonságos, és például megnézzük a Nemzetközi Atomenergia Ügynökségnek a honlapját, pont a magyarországi atomhulladéktároló van benne fotón, mert az ilyen pöpec meg van építve. És azt is hozzá kell tenni, az atomhulladék az egyébként iszonyatosan kevés, ahhoz képest, amit az emberek hisznek. Tehát ez is egy ilyen internet, ugye ez is jó, megdolgozták a médiát, meg a döntéshozókat, meg a közvéleményt 40 év alatt ezek a emlegetett zöld politikusok, hogy ugye az van, hogy ha fölcsapod az internetet, rágooglizol, az lesz, hogy fú, hát mint már bokáig járunk a radioaktív mocsokba, és gyakorlatilag most már jön az apokalipszis. Ez csak az észik az emberek, mert ezek a média egy része, és meg ezek az emberek szándékosan összekeverik az atomhulladék és a kiégett fűtőelem kategóriáját. A kettő az nagyon nem ugyanaz. Atomhulladékból rengeteg van, de az micsoda? Az atomhulladéknak a döntő többsége az a kis aktivitású hulladék. Tudod mi? A gumikesztyű, amit használtak Pakson. A gumikesztyű, amit a röntgenműgép mellett használtak. Mert egyébként az a nukleáris hulladéknak egyébként az egyharmada az a gyógyászatból jön, nem az erőművekből. Meg amit a ruha, amivel bementek a paksi atomerőbe szerelgetni, az kötelező atomhulladékként eltárolni, mert hátra rácsöppent egy radioaktivit. Mit tudom én, ha ott szerelnek valamit, és le kell kaparni a festéket egy kis hegesztésére, akkor az a festék is atomhulladék lesz. Ebből rengeteg van a világon, de ez olyan, hogy berakod egy acélhordóba, lerakod, még nem is kell elbújtatni sehova, hanem azt lerakod egy tárolóba, az kész. Az, hogy mondjam, ez ebből a előre becslések szerint 2125-re, tehát 100 év múlva lesz 5 millió köbméter. Na most csak hozzávetőleg mondom, hogy a jelenlegi iparunk évente bocsájt ki 4 millió tonnán veszélyes hulladékot. Ehhez képest az ENE atomipar, amilyen soknak tűnik, ez gyakorlatilag a Manchester Unitednek a stadionjába beférne. A nagy radioaktivitási hulladék, tulajdonképpen ezek azok a hulladékok, ami olyan molekulák vannak, meg a bomlás során képződött elemek, amik problémások. Nagy felezés idejűek, egészségre rendkívül károsak, ebből meg összesen van 29 ezer köbméternyi. Ez azt jelenti, hogy egy összekupacolnánk elférni Szegeden a Széchenyi téren. Ebben azért van, tehát hogy mondjam, tehát itt nem is feltétlenül az a sugárzás a probléma, hanem az, hogy ugye ezeknek az elemeknek egy jelentős része nehéz fém, és ugyanúgy mérgező, mint a higany. Ezeket jó be kell csomagolni, ezt egyébként pont magyar kutató találták ki azt a módszert, ami most jelenleg a legelterjedtebb, gyakorlatilag egy ilyen üvegbetonszerű anyagba belecsomagolják meg acélba, ezt beleteszik egy geológiai tárolóba, amit bentonittal feltöltenek, hogy a víz ne tudjon bemenni, ugye bentonit az vízálló, és gyakorlatilag az egyetlen finnországi jelenleg már működő, meg van az USA-ban még egy működő ilyen tároló, abban a világ összes ilyen civil eredetű nukleáris hulladéka, ez a nagy radioaktívás hulladéka, csont nélkül beférne. A duplája meg a háromszorosa is egyébként. Tehát ők azt eleve úgy tervezték, hogy 2100-ig pakolják, majd akkor lezárják, hogy az, amit mondtam, az mind beleférjen. Magyarországon összesen nagyjából 8000 köbméternyi hulladékot tárolunk, ebből mindössze 100 köbméternyi ez a veszélyes rész. Hát a problémát az okoz, hogy most az orosz-ukrán háború abban a szempontból is új helyzetet teremtett, hogy ugye az a régi bevált rendszer, elküldtük az oroszokhoz reprocesszálásra fűtőelemeket és viszonylag, ez már nem feltétlenül működik. Nekünk ugye van élő szerződésünk még az oroszokkal, ugye például a csehek, lengyelek azok megközölték, hogy ők ezzel biztos nem fognak élni a jövőben. Erre egyébként az nagyon egyszerű volt a megoldás, a franciák meg a japánok bejelentették, hogy ők észlelték a piaci rést, és már épül egyébként Franciaországban a feldolgozó, mert azt tudni kell, hogy a kiégett fűtőelem az nem atomhulladék. Ezt mindig leírják, ez az interneten fölcsapott mindenhol ott szerepel az ilyen populáris médiában, ez nem igaz. A nukleáris fűtőelemeket újra lehet hasznosítani gyakorlatilag, már kicsivel több, kevesebb, mint 2000-lék az a része egy fűtőelem pálcának, amit nem lehet újra hasznosítani. A többi részét újra lehet hasznosítani. Ezt szét kell szedni, ki kell válogatni. Ez egyébként egy problémás és bonyolult folyamat és drága, tehát azt azért nem úgy kell elképzelni, hogy ez megoldott. Tehát itt azért még vannak technológiai buntatók a kémiai szétválasztásban, ugye pont ezért van egy kis csúszás ebbe a francia rendszerbe. De mert ugye ebben vannak illékony anyagok, amiknek a kijutásával kell kezelni. Tehát ugye ez problémás. De alapvetően nem azért nem történt ezeknek a fűtőelempálcáknak az újrahasznosítása az elmúlt években, mert ez technológiailag nem megoldott. Gyakorlatilag ez a Grider reaktorokba kell feldolgozni, ez gyakorlatilag ez a 60-as évek óta létező technológia. Hanem egyszer azért, mert a 90-es években, a hidegháború után a leszerelt katonai reaktorokból, meg a katonai hasadóanyag készletekből, gyakorlatilag annyira olcsóan jutottál hozzá a hasadóanyaghoz, hogy nem érte meg a reprocesszálás. Most, hogy ez már elkezd fogyni, ez a katonai anyag, most éri meg. Ez egyébként a valóságban, ez egy minden blabla ellenére egyébként, ez egy tökéletesen megoldott rendszer, és egyébként ezt csak a politikusok akarnák elásni, mert ők úgy vannak mindennel, hogy elássuk, és akkor nem látszik. A tudósoknak ezt kell nincs ezt elásni, mert ők pontosan tudják, hogy ezt egy kicsi újrahasznosítás után lehet visszatenni az erőművekbe. Sőt, még jobban is jársz, mert ugye egy kicsit, ha feldúsított benne a hasadóanyagot, akkor tovább benne lehet hagyni egy reaktorba. Ugye Pakson is azért van az, hogy most már nem minden évbe kell cserélni, csak másfél évent a fűtőelemeket, mert jobban feldúsított pálcákat használunk. És még egy utolsó gondolat, ugye a gáz kapcsán, hogy ugye azért azt se felejtsük el, hogy azért amikor az atomerőveket lezárták a németek 2011-ben Fukushima után, gyakorlatilag egy fél éveset abban bejelentették, hogy akkor most atom kaput, meg kell nézni, hogy az akkori német politikusok hány százaléka dolgozik most jelenleg valamilyen gázipari cégnek a vezető beosztásában, például olyanokban, mint a Gazprom, ez házi feladat, nézze meg, hogy az akkori Merkel kormány hány százaléka kötött ki gázzal foglalkozó cég, mert pontosan tudták, hogy valójában az atomerőveket gázra fogják lecserélni, nem pedig megújulókra.
A magfúzió az mindig is a hatalmas ígéret, és hát az emberek mindig nagyon nagy várakozással tekintenek rá, ennek nem kis mértékben a különböző populáris, tudományos, fantasztikus irodalomnak a megágyazó szerepe is közrejátszik ebben. Vannak előrelépések a fúzióval kapcsolatban, tehát egyre új, ugye a fúzió gyakorlatilag két különböző változatban megoldható. Egyrészt az úgynevezett tokamak rendszer, amikor valamilyen mágneses erőtérben tartjuk a plazmát, és ott ütköztetjük, ott fúzionáltatjuk gyakorlatilag a könnyű atommagokat, illetve van az úgynevezett tehetetlenségi, bezártsági fúzió, az inertial confinement fusion, amikor gyakorlatilag egymásnak ütköztetünk, illetve valamilyen külső hatással, akár vannak olyan jellegű tervek is, hogy egyszerű fizikai ütköztetéssel képesek leszünk olyan mértékű közelségbe hozni ezeket a könnyű atomokat, hogy fúzionáljanak, vagy pedig ami valóban működik, az pedig az, hogy lézerrel nyomjuk össze gyakorlatilag ezt a céltárgyat olyan mértékben, hogy elérjük azt a több százmillió fokot. Ugye itt folyamatosan dobálóznak ilyen több százmillió fokoknak az elérésével, tehát most, hogyha én fogom és fölnyitom a kis newsreelt, a hírfolyamomat, akkor ott legalább három vagy négy olyan hírt fogok találni, hogy új rekordot értek el valamilyen hőmérséklet tekintetében, akár brit, akár japán, akár koreai, illetve kínai kísérleti egységekben. Ezek nagyon-nagyon-nagyon hasznosak, én nagyon-nagyon szeretem ezeket az eredményeket olvasgatni, mert fizikusként nagyon-nagyon érdeklődöm ezek irányába, hogy ebből mikor lesz energia. Nem merném megtippelni, az abban teljes egészében biztos vagyok, hogy 2050 előtt biztosan nem fogunk önfenntartó fúziót tudni létrehozni, és 2070 előtt biztosan nem fogunk tudni semmilyen módon a hálózatra termelő fúziós erőművet létrehozni. Azt még valószínűleg talán megérem ezt az időtartamot, úgyhogy még lehet kinevetni, de én tartanám. Tehát erre az időtartamra mernék nagyobb összegben is fogadást kötni arra, hogy nem fog megvalósulni fúzió és energiatermelés.
Ugye azért azt tudik, hogy ezek a fúziós erőnek, amik jelenleg dolgoznak, ezek nem hidrogént égetnek, hanem tríciumot, lítiumot, stb. Típustól függő, amit használnak az üzemanyagba. Ebből azért nincs olyan brutálisan sok a bolygón. Tehát ha beindítanánk most jelenleg a mostani trícium készletünkkel egy olyan fúziós erőművet, ami úgy termeli az áramot, mint Paks, akkor az nagyjából egy év alatt a teljes trícium készletünk nyakára hágna, és akkor le kéne állítani soha többé fúzió. Tehát a 2050 az a leghamarabb időpont, amikor elméletileg prototípus szinten fogunk tudni csinálni olyan erőművet, ami önfenntartó lesz tríciumból, és ahhoz képest még fene tudja mennyi idő, amikor ezt hidrogénből meg tudjuk csinálni. Másrészt azért hozzá kell tenni, hogy ha már a hidrogén szóba került, hogy a hidrogéngazdaságról csak egy gondolat, ugye azt nem szokták hozzátenni, hogy jelenleg a hidrogéngazdaságban úgy készül, hogy metánból, tehát földgázból a széndioxidot direkt elengedjük, tehát jelenleg egy hidrogénüzemű busz az pont ugyanolyan környezetszennyező, mint a dízel busz, csak a hidrogéngyártó üzembe engedik ki a széndioxidot. De a elektromos autó is tulajdonképpen arról szól, hogy a kipufogás az nem az autón történik meg, hanem mikor éjszaka töltöm a 100 halombattai hőerőműről, akkor annak a kéményén, meg azon a buldózeren, ami a lítiumot bányász Afrikába. De én arra akartam kitérni, hogy ugye a hidrogén is az a probléma, hogy gyakorlatilag az egyetlen jelenleg elképzelés arra, hogy a hidrogént majd normálisan nagyipari szinten tudjuk termelni, nem széndioxid intenzíven, ahhoz is reaktorok kellenek, mert reaktorral akarják azt a 800-900 fokos hőt, ami kémiailag szükséges folyamathoz. Plusz azért egy dolgot hozzátennék, azért az elektromos átállásnak vannak fizikai buktatói. Ahogy említetted, hogy megújul energia nincsen, mert gyakorlatilag a napelem az nem megújul, tehát az nem nő ki a földből, az elhasználódik. A napsugárzás az megújul. De ugyanígy egy fontos tévhitet kell elosztani, hogy például az akkumulátor soha nem fogja kiváltani az olajat az iparban. A hidrogén se. És egy egyszerű példát akarnék csak mondani. Jelenleg egy teherhajó, ami 100 000 tonna árut elhoz Kínából Európába, hogy amit te is rendelsz a interneten, a honlapokon a kütyüket, az 20 000 tonna olajat éget el oda-vissza. 20 000 tonna olajnak a kipótlásához, hát ki lehet számolni, hogy 100 000 tonnás mennyiségű akkumulátor kéne, lítium-ion akkumulátor, vagy ennek a nagyjából a fele kéne hidrogén üzemanyag cellából. Tehát azért az meg nem díl, hogy egy 100 000 tonna áruhoz gyakorlatilag 500 000 tonna hidrogénos cellát működtes. Tehát ez nem fog, tehát ez ilyen jól hangzik, nagyon jól néz ki az internet világában, a valóságban ez soha nem fog menni.
Bárcsak lenne olyan technológiánk, amivel a hajók újra üzemanyagellátás nélkül képesek lennének folyamatosan a tengeren hajózni éveken keresztül, mint például az atomtenger alatt járók, vagy az atom meghajtású repülőgép hordozók. Tehát gyakorlatilag a technológia az abszolút és tökéletesen adott arra, hogy nulla kibocsátással legyünk képesek. Tehát ha valamivel kapcsolatban, akkor a tengeren való atomerőmű üzemeltetéssel kapcsolatban van a legtöbb reaktorüzemóránk tapasztalatban.
És egyébként azt hozzá kell tenni, hogy tévhitek ellentétben egyébként ezek nagyon megbízhatóak, ezek a kis reaktorok, olyannyira egyébként az Egyesült Államok haditengerészetének soha egyetlen balesete nem történt reaktorra.
Kedves hallgatóink, elhangzott Zöld hullám című műsorunk, amelyben tovább folytattuk az atomenergia és a zöld energia kérdéskörével foglalkozó összeállításunkat. A témáról Németh József Lukács biofizikus, a Szegedi Tudományegyetem mérnöki karának tanára és dr. Vasáros Gábor László geográfus, a Regionális Kutatások Intézetének munkatársa mondták el véleményüket. Köszönjük figyelmüket! További tartalmas időtöltést kíván önöknek az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. A viszont hallásra! Most elhangzott adásunkat holnap, azaz szombaton hajnalban 3 óra 5 perctől és délután 15 óra 5 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
Az erdő fohásza.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat a mikrofonnál, Tikovics Ernő, és beszélgető társam a mai alkalommal, mint oly sokszor már az elmúlt évek során, Kelemen Tamás egri állatvédő. Sokszor beszélgettünk már aktuális témákról, állatokról, szinte mindig állatokról, rólad pedig nem esett szó. Egyáltalán hogyan lettél állatvédő?
Tulajdonképpen miután én az iskolapadból kikerültem, nekifutottam itt az Egri Egyetemnek, de nem azt kaptuk egymástól, amit várni szerettem volna. Én már kicsit a saját életritmusom, életstílusom szerint olyan magam szerint fölöslegesnek éreztem még egy adag patkoptatást csak azért, hogy az idő teljen. Nem volt olyan szakirány, ami engem szakmailag előrefelé vitt volna, tehát csak azért, hogy most legyen egy diploma, amit vagy sikerül megszereznem, vagy nem. Azért én magyar szakra jelentkeztem, mert testhez állóbb, jobb, közelebbi nem volt, de ez meg nem az a képzés volt, amit én a középiskolai magyar órákon megszoktam és szerettem, úgyhogy ezt egy év után abba is hagytam, és gyakorlatilag kisebb-nagyobb kitérők után én már rögtön a Bükki Nemzeti Park igazgatósághoz is kerültem. Ott először egy természetvédelmi őr mellett végeztem terepi feladatokat, és utána ez szépen lassan átgyűrűzött konkrétan a bekerülő sérül és elárvult, védett és néhány esetben nem védett vadmadarak és vadállatok mentése felé.
Miért nem lettél akkor természetvédelmi őr?
A természetvédelmi őrnek millió más feladata van, de hivatalosan a természetvédelmi őrnek annyi köze kell, hogy legyen a mentéshez, hogy a helyileg illetékes mentőhelyre szállítja a kezébe kerülő, az ő területéről átvelendő védett vagy néhány esetben nem védett hazai fajokat, illetve magánál tarthatja addig, amíg nem tudja megoldani a mentőhelyre szállítását, de nem köteles ő maga szerencsére, mert az őrszolgálat sok esetben országszerte azt mondja, hogy annyi feladatot kap, hogy már erre nyilván egy teljes embert igénylő szerepkörre nem lenne még a munkájuk mellett idejük. úgyhogy amellett nekem sem lett volna időm. Mind a mellett ezt érdekesen tudnám magammal kapcsolatban megfogalmazni, én nagyon szeretek túrázni, nagyon szeretek kirándulni, szeretek akár a kutyáimmal tenni szigorúan pórázon egy kellemes erdei nyáresti sétát, viszont ahhoz a terepmunkához, amit az őrszolgálat végez, arra szintén azt mondom, hogy arra születni kell, hogy éjjel-nappal, esőben, sárban, hóban, tűző napsütésben kint lenni terepen és keresni, kutatni, felmérni, ahhoz én lehet, hogy nem vagyok elég elszánt.
Nem tudom, hogy egyet értsek-e veled, mert most is csöngött a telefonod, mindig csöng, amikor találkozunk, hogy ilyen állatot, hogy olyan állatot hoznak hozzád sérülten, aztán a bioritmusod az igazodik hozzájuk, eteted a fiókákat éjjel, itatod nappal, tisztítod mindig.
Ez megint az a szituáció, hogy ki mire születik, vagy ki mire hivatott, vagy kicsit gépiesen kifejezve ki mire értsük jól való. Sok embernek a szemében ez egy áldozatvállalás, nekem a világ legtermészetesebb dolga, én ebben nőttem bele, hogy ezt csinálom, ezt szeretem csinálni. Uram, bocsán, mondhatom, hogy ehhez is értek az életbe a legjobban, legalábbis az egyik legjobban, azok közül a dolgok közül, amihez konyítok. Úgyhogy nekem ez nem áldozatvállalás, amíg megvannak azok a feltételek, amiket én ehhez igénylek. Tehát én mondjuk, hogyha ellátok egy sérülést, akkor értelemszerűen mielőtt a fiókákhoz látok, szeretek utána megmosakodni, nem csak kezet mosni, hanem akár le is zuhanyozni, nehogy átvigyek valamilyen fertőzést, élősködőt vagy bármit egyik állatról a másikra. Én az erdő közepén nem tudnék értelemszerűen tisztálkodni, ha mondjuk át kell gyalogolnom egy elmocsarasodott patakon például, hogy a túloldalán kutassam az ott lévő természeti értékeket. Vagy éjszakai felkelés is olyan, hogy sok kis állat sokszor, én azt szoktam mondani, hogy hosszabb a mentésnek az éjszakai része, mint a nappali. Hiszen érdekes, de a kistestű énekes madaraknak rá lehet nyújtani napfényt utánzó papagájosok, úgy mondják, hogy szolárlámpával, rá lehet nyújtani a nappalra és még este etetni őket, úgy, hogy ők úgy gondolják éppen, hogy nappal van, viszont a baglyoknak, denevéreknek, sünöknek nem lehet sötétíteni. Őnekik sokkal jobban működik a biológiai órájuk, mint a nappali fajoknak, legalábbis általánosságban véve egy-két egyet kivételével ez elmondható. Őket éjszaka kell gondozni ahhoz, hogy az ő bioritmusuk szerint megőrizzék azt a vadállati mi voltukat vagy identitásukat, ami fontos ahhoz, hogy ők a természetben sikeresen életben maradhassanak, még akkor is, ha x ideje már ember gondozza őket valamiért. Viszont utána elő kell készíteni a másnapi takarmányokat is, a fagyasztott húsokat, lefagyasztott lágyeleségeket ki kell olvasztani, szét kell porciózni, hiszen amikor reggel délelőtt ébrednek a kismadarak, és ők egy-két óránként éhesek, ott már nem lesz idő olvasgatni, kíméletesen olvasztani, nem a mikrosütőben szétpöttyenteni azt a lágyeleséget, nem lesz idő szétporciózni, vitaminokat, kalciumpótlókat keverni. Tehát ilyenkor például fontos, hogy meg tudjam azt tenni, hogyha éjszaka én hajnal 3-4 óra között tettem le a lantot, akkor délelőtt, amíg nem csörög a telefon, vagy éppen a kisfiókák már nem lesznek végérvényesen is éhesek, addig tudjak pihenni. Ha én terepen dolgoznék, akkor nekem a vadállatok bioritmusához kellene alkalmazkodni, sok esetben hajnalba kelni, és a legmelegebb órákban megfigyelni, hogy mikor érnek a pihenőhelyeikre, alapítanak-e családot, hogy szaporodnak mi egymás. Én nem érzem például áldozat vállalásnak azt, hogy az életem a mentett állatokhoz igazodik, én úgy fogom fel, hogy igyekszem ennyivel szebb, jobb helyé tenni a világot, hogyha nekik szükségük van rám, nekem pár óra, vagy pár nap, vagy pár hónap az életemből, nekik viszont az életükben egy olyan szakasz, mint mondjuk nekünk 5 vagy 10 év. Nekik az, hogy én most 2 héten keresztül etetgetem 2 óránként, meghatározza azt a hátralévő legalább 2 évet, még akkor is, ha egy kistestű énekes madárról beszélünk, mondjuk azért mondtam ilyen rövid időt, de például egy gólyánál ez lehet 12 vagy 22, de akár 32 év is, mert ez a pár hetes vagy pár hónapos, tegyük idézőjelbe, áldozatvállalás egy madár vagy állatmentő részéről, ennek az állatnak az egész hátralevő életére hatással van. Itt kell azokat a módszereket, takarmányokat, mindent megválogatni, hogy jó legyen. nekem ez nem probléma, nyilván van akinek probléma, nekem az lenne a probléma, ha egész nap az erdő szélén a szúnyog csípne, az izzadság folyna rajtam, és nekem például ez egy olyan, ami másoknak az én munkám, hogy hú, te ezt hogy bírod. Ahogy rám néznek néhányan csodálattal, én ugyanúgy nézek például a természetvédelmi őrszolgálatra, hogy ők pedig azt, hogy bírják, ami nekem Makó Jeruzsálem.
Mi az, ami neked örömet ad ebben a munkában? Mi az, ami feltölt, hogy másnap is felkelj, vagy éppen későn feküdj le?
Itt igazából azt tudnám mondani, hogy a sikerélmény és annak minden formája. Én két sikerélménynek örülök nagyon, illetve háromnak. Kezdem növekvő sorrendben. A kicsit az ürömös öröm, amikor egy valamilyen nagyon-nagyon súlyos sérüléssel, vagy nagyon kiszáradva, nagyon kiéhezve beérkező kisállat vagy kismadár elkezdi a felépülés jeleit mutatni. Azért tettem ezt a harmadik helyre, mert ezeknek az ilyen eseteknek nagyon-nagyon kétesélyes, hogy nem eszenvedtek olyan maradandó károsodást, ami miatt nem térhetnek vissza a természetbe, vagy mégsem maradnak életben, csak átmenetileg lesznek jobban. Sajnos ez sok esetben előfordul nem csak nálunk, hanem minden más mentőhelyen is. Viszont mindig jó érzés látni, hogyha mondjuk akkor éppen azokban a percekben nem veszem kézbe, akkor valószínű nem, hogy a másnapot egy órával későbbet sem élte volna meg. Ez egy nagyon jó érzés. Második helyre tenném azt, amit sok esetben sokan a legelsőre tesznek, a sikeres szabadon engedést, ami akkor nevezhető sikeresnek, hogyha azt a mondjuk most madarra példálózva feldobjuk azt a madarat, vagy mondjuk letesszük, és ő elrepül, és leszáll, és nem lezuhan, nem viccesen mondva töketlenkedik, nézelődik, hanem célirányosan megcélozza a természetet, ahová való, és berepül, és szépen landol, vagy épp eltűnik a horizonton, tehát nem szerencsétlenkedik, hanem bebizonyosodik, hogy jó volt az a folyamat, amit az ő repatriálására, rehabilitására fordítottunk. Ilyenkor ugye meg kellett ismertetni különböző anyagokkal, lombos, tűlevelű, stb. Ágakkal, talajtípusokkal, hogy ne az legyen, hogy életében először lát zöld füvet maga alatt, és nem mer leszállni, vagy nem tudja, hogy kell leszállni egy vékony, lombos ág végre. Sok elengedős videónak ez a buktatója például, hogy a végén a madár bezúdul a bozótosban, mert azt sem tudja, hogy hogy kell megfogni egy vékony ágat, mert a nevelőhelyén csak vastag, egyenes ülők voltak, nem tanították meg például a lombos ágaknak a használatára, mikor ezt én magától meg kellene tanulnia, de ha ember neveli, és nem találkozik vele, akkor ő nem fogja ismerni ezt a dolgot. Ösztönösen vonzódik hozzá, de nem ismeri. Olyan, mint a gyerekeknek az autóvezetés, hogy a legtöbb kisfiú szeret játékautóba ülni és furikázni, viszont attól még nem lesz jogosítványa, attól, ha felnő, és sosem látott kezdtem folyamot. Ugyanolyan náluk, a madaraknál, az erdei madaraknál például az erdő szeretete vagy a hozzávaló vonzódás. És a harmadik helyre, ami a legelső tulajdonképp tenném, azt a pillanatot, amikor elengedés előtt azt látom, hogy az adott madár vagy éppen egyéb állat természetes módon fél vagy tart tőlem. Aki figyelemmel kíséri a magyar bármilyen, bármelyik mentőhelynek a munkásságát, akármelyikről direkt nem is mondok példát, mert ez bárhol jellemző lehet, észrevehető, hogy sok vadállat szelíd marad. A gondozók nem álcázzák kellőképpen magukat, nincsen olyan tartósan sérült hasonló vadállatuk, ami az embertől fél, de kénytelen fogságban élni nem visszavadítható, és ettől a fiatalok, vagy épp a hosszú ideje rehabilitáltak különböző vadállatos fogásokat leshetnének el. Nincsenek erre kifort protokollok, és ezek az állatok nem tartanak kellőképpen az embertől. Van egy ösztönszerű félelmük, mert az ember nagyobb és erősebb náluk, de mondjuk gyakori példa, hogy a gólyák a gondozójukat követik élelemért, vagy éppen a mókusok nem fognak a rájuk jellemző farokrázós vészriadót fújni, hogyha jön az ember, hanem épp a gondozói röbdének, vagy voliernek a szemberácsára jönnek, mert tudják, hogy jön az etetés. Ragadozó madaraknál is nagyon-nagyon gyakori, hogy imprintálódnak elfogynak, vagy éppen simán csak elpuhulnak, megszelídülnek, vagy elkezdenek félni, tartani az élő zsákmánytól, mert megszokták a nem élő zsákmányt. Soha nem találkoznak a mentési folyamatban élő rágcsálókkal például, de az is gyakori, hogy az énekes madarak kanári módjára viselkednek, és teljesen természetesnek veszik, hogy őket rácsok és ülő rudak veszik körül. Amikor én azt látom, hogy belépek a röbdébe, és hiába, hogy nálam van a takarmányos vödör, húzódnak elfelé tőlem, vagy sikerült a nevelés alatt olyan jól, ugye fajonként eltérő módon beálcázni magam, hogy nem is ismertek fel, hogy én ember vagyok, és ha mint ember belépek, félnek tőlem, tartanak, az egy nagyon-nagyon jó érzés, mert tudom, hogy a mai ismereteik szerint ők nem érnek sokkal kevesebbet, mint a vadonban felnőtt társaik. Nyugodt lehet a lelkiismeretem, mert megismertettem őket a természet számos tényezőjével, amivel találkozni fogtak, és a legfontosabb tényező, hogy megtanultak madárnak való környezetben felnőni, olyan röbdében, ahol nem látnak különösebb emberi tényezőket maguk körül, tehát nem a házfala, az ablak, a kutya, cica, a baromfi látványa az, ami őket körülvette kiskorukban, hanem fajtársakat láttak, és természetből beszerzett berendezéseket, ézsi tárgyakat, lombos tűleveles ágakat, akár ha más nem, lapos műanyagládákba cserébe ültetett fűcsomókat láttak, érzik a lábukkal a talajt, de nem egy mesterséges környezetben nőnek fel, hanem minél természetesebben, és a legeslegfontosabb, hogy megtanultak az embertől, még a saját gondozójuktól is félni, hiszen ma el lehet mondani, hogy egy vadállatnak, ha csak egy dolgot kellene megtanítani, mielőtt a természetbe visszatér, az az, hogy semmi esetre se keresse az ember társaságát, még legvégső kétségbeesésében sem.
Az elhangzott beszélgetésben Kelemen Tamás egri állatvédőt ismerhették meg. Most Vojnich András Utazás a rejtelmes Kelet-Afrikában című könyvének 30. része következik. A felolvasó Szívos Győző.
Február 24. Minden a megszokott. Vagyis a tervezethez képest késéssel indulunk. Ez senkit sem zavar nagyon, kivéve Gyuszit, aki állandóan az óráját nézi. A kocsik felpakolása mindig sok időt vesz igénybe, és most olyan területre igyekszünk, ahol sem víz, sem üzemanyag. Rengeteg műanyag vizes kanna és marmonkanna kerül a kocsi tetejére, meg az összes tartalék kerék. Szükség is volt rájuk. Csak Karatináig jutunk el. Közben Bélus elfelejti, hogy Samu csomagtartója nagyon magas, és beszorul egy híd alá. Mögötte forgalmi dugó. Végre megfordul, s keres egy terelő utat. Február 25. Nairobitól északra a Kenya-hegy irányába vezető kétszer kétsávos autópálya egyszerű országúttá szedidül, de még mindig jó minőségű. Valamikor Teleki csak nagy nehézségek árán jutott el a Kikuyu földön keresztül Kenya legmagasabb hegyóriásához. Ma ez gyerekjáték. Hongót sem kell már mindenütt osztogatni, legfeljebb az út ellenőrzési pontokon. A vidék gondosan művelt, ez Kenya éléstára. Kukorica, hagyma, burgonya, kávé, banán, cukornád, gyümölcs és zöldségültetvények földek. A nép barátságos, segítőkész, egyáltalán nem olyan, mint 100 évvel ezelőtt. Akkor az idegeneket több mint bizalmatlanul fogadták, igaz, erre minden okuk megvolt. Útmenti kiskocsmákban ebédelünk. A menü a megszokott gumicsirke. A csontokon vagy egyáltalán nincsen hús, vagy csak valami elrághatatlan gumiszerű bevonat. A jó betonút utolsó szakaszán Ludwig defektet kap. Csak az egyik hátsó gumi megy szét, mégis a túlterhelt kocsi majdnem felborul. Mi lesz itt később? Narumoruba érkezünk. Ezen a környéken forgatták az Oroszlán hűség című filmet, itt töltött el hosszabb időt George Adamson az oroszlányaival. A Kenya-hegy lábánál meghúzódó település környékén hírhetten rossz az időjárás. Talán azért is telepedtek meg itt szívesen az angolok, mert a sok eső a köd hazájukra Albionra emlékeztette őket. Mi most Mr. Brown angol földbirtokos rezidenciáját keressük. A Turkana Rudolf Thorról írt könyvet, és ennek kapcsán természetesen a Teleki expedícióval is foglalkozik. Így kerültünk kapcsolatba. Meghívott, hogyha valóban eljutunk Kenyába, amit úgy hiszem levelezésünk idején még egyáltalán nem hitt, keressük fel. Először egy másik Brown birtokára törünk be. Elvégre ez a név az angoloknál olyan, mint nálunk a Kovács. Ahol a házi úr nincs otthon. A fekete asszonyság meg majd elájul a 11 torzomborz fehér férfi láttán, akik valami Telekiről meg Rudolf Thorról magyaráznak. Eltelik egy kis idő, mire tisztázódik a helyzet, és az igazi Brown házához vezetnek. Itt is csak az asszony van odahaza, de ő legalább nem rémül meg tőlünk. Hangulatos, angol stílusú ház verandáján, régi fajanszcsészékben kapjuk a hamisítatlan angol teát az édes süteményekkel. Nincs időnk várni, száguldunk tovább. Közben úgy mellékesen átlépjük az egyenlítőt. A nevezetes vonalat tábla jelzi. A későbbiekben még jó párszor fogjuk keresztezni a déli és az északi félgömb határát. Nem sokára pokoli rossz lesz az út. Égtelen nyikorgás, nyöszörgés és zörgés közepette rohanunk. Csak a sűrűn elhelyezett rendőri ellenőrző pontoknál állunk meg. Maralal felé igyekszünk, és estére oda is érünk. Sem a sátorverésre, sem a formaságok elintézésére nincs már idő. Így a Safari Lodge-ban szállunk meg. Gyönyörű, szép, fából épített luxus bungallók. A lepakolás közben derül ki, hogy a Jumbe tetején az egyik dízeles marmonkanna ereszt, s nem csak a kocsi tetejét, hanem az odafelkötözött ágyakat, székeket és ládákat is vastagon borítja az olajos, vörös iszap. Február 26. Jó időbe telik, míg a helyi hatalmasságok megadják a szükséges engedélyeket. Most már olyan területeken haladunk, ahol minden körzetben külön tárgyalunk a rendőrséggel és az előjárókkal, hogy megszerezzük áldásukat a programunkhoz. A Szamburuk földjén vagyunk. A maszályok rokonai, éppen úgy állattenyésztő nép, mint azok. A felékszerezett, festői megjelenési szamburu harcosok lepedőszerű ruhája ellentétben a maszájokéval tarka mintás. Szegényebbek, mint a maszájok, talán azért is, mert területük Kenya északi része kietlenebb, terméketlenebb, mint a maszájok lakta földek. Időközben megérkezik az engedély. Kivonulunk a méregdrága locsból, és Maralal szélén ütjük fel a sátrakat. Megjelennek a szamburuk. Lényegesen szerényebbek, mint a maszájok. Távol a sátraktól beleszúrják lándzsaikat a földbe, s ott áldogálnak vagy guggolnak addig, amíg valamelyikünk oda nem megy. Akkor megkezdődik az alkudozás. Sok szép tárgyat, lándzsákat, nyakláncot, karkötőket kínálnak eladásra. Géza és Misi a helybeli kovácsokat látogatja meg. Előttük készítik a szamburú lándzsákat. Ezek eltérnek a maszájokétól. Az elülső vasa nem széles, kétélű, hanem a vasrúd vége nyílhegyszerűen formált, s az egész lándzsa karcsúbb és hosszabb. Kelet-Afrikában sok turista szállást úgy alakítottak ki, hogy szinte közvetlenül itató és sónyerőhelyek mellé települtek. Ilyen a Maralal Lodge is. A teraszon a turisták a sörüket kortyogatják, míg a környék vadjai kora reggeltől késő délutánig szakadatlan sorban vonulnak szomjukat oltani és a sót nyalogatni. Csak a legmelegebb déli órákban csökken a forgalom. A különböző fajok menetrendszerű sorrendben közlekednek. Amíg a zebrák lepik el az itatót, a közelben már felfejlődött grandgazellák csapata idegesen áldogál, toporog. De megvárja, amíg a zebrák elkotródnak. Amikor már a zebrák és a grandgazellák is visszaszálingóztak az erdős szavanna távolabb álló fái alá, megjelennek a sötét színű, lancszarvú antilopok. A topik és a nagyobb nehézkesnek tűnő tehén antilopok, a kongonik. Majd a legnagyobb antilopféle, a hatalmas termetű jávor antilopok egy csoportja sétál elő. Sehol másút nem láttunk ilyen sok példányt ebből az óriási antilopból. A legnagyobbak mellett feltűnnek a legkisebbek, a törpe antilopok, a digdikek, amelyek nyúlnagyságúak, aztán a valamivel nagyobb bozóti antilopok, a duikerek. A rőtsárga, kecses mozgású impalák s néhány hosszú szőrű vízi antilop is felvonul. A tagba szakadt vízi antilop egyáltalán nem tűnik könnyednek. Mégis az egyik legjobb ugró. 2-3 méter magas kerítésen is képes átugrani. A máskor nagyon félénk varacskos disznók itt ügyet sem vetnek az emberre. Libasorban ügetnek, égnek meresztett farkuk, mint megannyi antenna. A földet kényelmesen letérdelve túrják. A bokrokon szövőmadarak, pompás színű afrikai seregélyek és szarvcsőrű madarak rikácsolnak, míg egy majom el nem zavarja őket. Mintha a paradicsomban lennénk. Február 27. A nap jó része néprajzi programmal telik. Én ez alatt rovarokat és gyíkokat gyűjtök, és madarakat fotózom. Rengeteg afrikai seregély ugrál a fák alatt. Latinfaj neve nem hiába Superbus. Háta, szárnyai és farka kékes fényű fémzöld, nyaka fémkék, arca fényes fekete. Hasa narancsszínű, farokalja, valamint a mellén egy fehér sáv, a szeme körül is fehér gyűrű van. Az emberhez szokott madár a tábor körüli hulladékban kotorászik. Délutánra a főpolicáj kiadja a szükséges újabb engedélyeket. Mehetünk tovább. Szószhor pereméig jutunk. Száraz erdőben, patakmederben táborozunk. Az est szenzációját Misi szolgáltatja. Az egyik kő alatt valami fényes, fekete lény talál, s boldogan hozza. Nézd, András, milyen helyes fekete bogarat fogtam! Nyújtja a tenyerét, amelyre dühösen merezgeti fogóit afrikai expedíciónk első skorpiója.
Vojnics András utazása rejtelmes Kelet-Afrikában című könyvének 30. része hangzott el. A felolvasó Szívós Győző, az irodalmi szerkesztő Somosvári Eszter Anna volt. Rajtuk kívül még búcsúzom, a zenei szerkesztő Túri Sarolta, a technikai munkatárs Péderi Zsolt, valamint a magam nevében is Tikovics Ernőt hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!